Az Úristen szeretete és kegyelme legyen mindnyájunkkal. Amen. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, ki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Istenünk igéjét Máté evangéliumából a 22. fejezetből, 15. verstől a 22. versig. Foglaljon helyet a gyülekezet. Tehát Máté evangéliumából a 22. fejezetből, 15. verstől a 22. versig olvasom Istenünk igéjét. Akkor a farizeusok elmentek és elhatározták, hogy szóval csalják törbe. Elküldték tehát hozzá tanítványaikat a Heródes pártiakkal együtt, akik ezt mondták. Mester, tudjuk, hogy igaz vagy, és az Isten útját az igazsághoz ragaszkodva tanítod, és hogy nem tartasz senkitől, mert nem veszed figyelembe az emberek tekintélyét. Mondd meg tehát nekünk, mi a véleményed, szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Jézus felismerve gonoszságukat, így szólt. Mit kísértetek engem, képmutatók? Mutassatok nekem egy adópénzt. Azok odavittek neki egy dénárt, Jézus megkérdezte tőlük, kié ez a kép és ez a felirat? A császáré, felelték. Jézus erre kijelentette. Adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené. Amikor ezt meghallották, elcsodálkoztak. Ott hagyták őt, és eltávoztak. Adja meg Isten, hogy szívünkbe fogadjuk az ő igéjét, gyertek imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy mi is a te képmásodra vagyunk megalkotva és megteremtve. És körbevesz bennünket a világ, aminek meg kell adjuk, ami neki jár. Add meg nekünk, hogy megadjuk a császárnak, ami a császári, de add, hogy megadjuk neked is, ami a tiéd. Adja ez bölcsességet nekünk, hogyan kell ezen a világon téged követnünk, veled járnunk. Adj ehhez örömöt, hitet, reménységet, helyes látást. És kérünk mindazokért, akik szenvedésben vannak, vagy nehézségben, ellentétek között élik az életüket. Áld meg azokat a keresztjéneket, akik üldöznek, vagy bárkit, akit üldöznek hitéért, meggyőződéséért. Így kérjük, hogy hozz ki az emberiséget az ellentétekből. Könyörülj és legyél irgalmas. Találtod, hogy milyen sokszor harcol a jó a rossz ellen, vagy a rossz a jó ellen, és mi sok szenvedés fakad ebből. Urunk Istenünk, nehéz nem ítélni és ítélkezni. Mégis te azt mondod, bízzuk rád az ítéletet, mert te ismered a szíveket, a gondolatokat, a cselekedeteket, mindenki szándékát. Rád bízzuk tehát önmagunkat is, és minden egyes embert, és ezt a gyülekezetet. Légy itt jelen közöttünk, munkálkodj bennünk. Amen. Istenünk igéjét olvasom Lukács evangéliumából a 9. fejezetből, az 57. verstől a 62. versig. Foglaljon helyet a gyülekezet. Tehát Lukács evangéliumából a 9. fejezetből, az 57. verstől a 62. versig olvasom Istenünk igéjét. Amikor mentek az úton, valaki ezt mondta neki, követlek akárhová mégy. Jézus azonban így felelt, a rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük, de az ember fiának nincs hova fejét lehajtania. Egy másikhoz pedig így szólt, kövess engem. De ő ezt kérte, Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek, és eltemessem apámat. Jézus így válaszolt neki, hadd temessék el a halottak a halottaikat, te pedig menj el, és hirdesd az Isten országát. Egy másik is ezt mondta, követlek, Uram, de előbb engedd meg, hogy búcsút vegyek házam népétől. Jézus pedig így felelt, aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Kedves testvérek, a mai alkalommal az ellentétekről szeretnék szólni, és arról, hogy hogyan tudjuk legyőzni. Legalábbis, hát nem biztos, hogy egy prédikáció alatt mindezt át tudjuk tekinteni, de nagyjából mi az útja annak, hogy az ellentéteket legyőzzük, ami egyrészt bennünk van, ezért van a világban is, hiszen mi magunk teremtjük ezt a világot, és Jézus tanítása alapján akkor mit jelent az ő követése, és ezeknek az ellentéteknek a feloldása. Ugye volt a lekcióban, az volt a történetünk, hogy az adópénz megfizetése volt a kulcskérdés Jézus személyét illetően. Itt is egy ellentétről van szó, mert hogyha Jézus azt mondja, hogy meg kell fizetni, vagy adót kell fizetni, akkor a császár barátja, ha meg nem kell adót fizetni, akkor pedig ellensége a császárnak. Tehát úgy tűnik az emberi logika szerint, hogy az ellentéteket nem lehet feloldani. Olyan kérdést teszünk fel, amire csak rossz választ lehet kapni. Az életben számtalan olyan kérdés van, vagy vannak olyan helyzetek, amire talán ugyanezt mondhatnánk, hogy hát az élet úgy teszi fel a kérdést, mert hogy dilemmában vagyunk, hogy mit tegyünk, és nem biztos, hogy jó válaszokat tudunk adni. Vagy az egyiket választjuk, és az sem jó, vagy a másikat, az sem jó, és nem látjuk a harmadik választást. Jézus válasza az adópénz kérdésére kapcsolatban egy harmadik út volt. És ezen csodálkoztak. Hogy add meg a császárnak, ami a császárné, és Istennek, ami az Istené. És kivágta magát Jézus, és látjuk ennek a bölcsességnek az erejét, és nem tudták elfogni. Jézus követése, tehát azt jelenti, hogy nekünk a harmadik úton kell járni. Ez egy hatalmas lehetőség. Az ellentétek világában megadatik nekünk az, legalábbis tanulás útján, mert nem fogunk tudni mindjárt ilyen jó válaszokat adni az életünkben, de elkezdjük benne gyakorolni magunkat, akkor Jézus követése azt jelenti, hogy kijövünk az ellentétekből, amelyek megbénítanak, amelyek tönkreteszik az életünket, bár tapasztaljuk őket, és megtaláljuk a saját életünkben úgymond a helyes válaszokat. És ez az a harmadik út. Ezt nevezhetjük Krisztus útjának, Krisztus követésének. És nevezhetjük az üdvösség útjának. Hasonlóképpen Jézushoz is oda mennek, és azt mondják neki, hogy követik őt. Követlek akárhová mégy, itt is van egy elhatározás, ugye? Mi mindig azt hiszük, hogy az a legjobb dolog, amikor mi döntünk. Mert hát mi is sokszor, tehát a prédikáció is arról szól, hogy embereket bíztatjuk, hogy döntsenek Jézus mellett, döntsenek Isten mellett, és hogyha meghozzák ezt a döntést, akkor már egyenes az út. Egyrészt igen, másrészt pedig nem. Miért? Mert amikor döntünk, akkor valami ellen döntünk általában, nem? Ha követlek Jézus, akárhova mész, akkor ebben a döntésemben benne van az, hogy máshova már én nem mehetek. És nekem valamiről le kell mondanom. Amikor ezt kimondom, hogy követlek téged, Jézus, akkor még lehet, hogy nem tudom, hogy mit kell majd elhagynom, és mire kell nemet mondanom. És ezért aztán én őszintén mondom, de amikor helyzetekbe kerülök bele, amikor ezt a döntésemet fenn kell tartanom, akkor azonnal megszületik az ellentét. És így van, amikor Jézus azt mondja, a rókáknak barlangjuk van, az égi madaraknak fészkük, de az ember fiának nincs hová fejét lehajtania. Vagyis, ha azt választod, hogy engem követsz, akkor semmi biztos nincs az életedben, mondja Jézus, mert nekem nincs hol fejemet lehajtanom, neked se lesz. Tehát ameddig nem tudjuk, hogy mivel jár, akkor megrémülünk, és már is az ellentét pár elbizonytalanít. Hát én miért köves? Ez jelenti Krisztus követése, hogy nekem nem lesz úgymond meg ez a biztonságom, akkor már ott van bennem az, hogy hát lehet, hogy mégsem. Vagy csak egy ideig. Vagy csak addig, míg nekem kedves. Vagy másik embernek pedig így szól Jézus, kövess engem. Az elsőnél ő mondta, az ember mondta, hogy követi Krisztust. Másodiknál Jézus mondja neki, hogy kövess engem, tehát megérkezik a hívás. Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat. És itt egy nagyon kemény mondatot látunk, mint hogyha azt mondaná Jézus, hogy hát nincs ideje ugye a gyásznak, nincs ideje a szeretet kinyilvánításának, ez nem így van, ezt ki lehet játszani. Ugye talán éppen szektáknál látjuk, hogy családoktól elszakítják az embereket, és bevonják őket egyfajta zárt világban. Ez az ige nem erről szól, de mégis van benne egy radikalitás, hogy azt jelenti, hogy az Isten útja azt kívánja meg tőlünk, hogy mindentől képesek legyünk az adott pillanatban szabaddá válni. Mert ha kell, akkor is indulnunk kell, hogyha a legszeretettebb szemét veszítjük el. Nem szabad, hogy ez visszatartson, mert ez egy olyan erő lesz, ami miatt nem fogsz tudni elindulni. Most képzeljük el, hogy csak egy temetés, aztán 10 év, aztán 15 év, aztán 25 év, meg 30 év. És nem indultál el. Mert belemerültél a fájdalomba, elveszítetted abban egy kicsit önmagadat, aztán jött az élet, ezerféle ellentétek, ezerféle dolog, ami után kellett sietni, és egyszer hívott téged, Jézus, de nem indultál el. Tehát nem a gyásztal és nem a szeretet megélésével van a gond, hanem azzal, hogy az időnek is van egy minősége. És azt mondja, hogy a halottak temessék el az ő halottaikat, vagyis akik nem kapják meg most szimbolikusan az Istentől való hívást, ő nekik még nem kell menni. Úgymond ráérnek. De ha te megkapod Istentől a hívást, ha van időd eltemetni, és mindenre, hogy elrendezd, akkor rendezd el. De ha úgymond egy ilyen minőségi pillanat, mint ennél az embernél, hogy Jézus ott van, akkor még az is megtörténhet, hogy azonnal indul. Nem azért, mert nem szereti a szerettét. És ezek így nehezen érthető dolgok. És aztán később mondja Jézus, hogy aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Na és ezt szeretném most egy kicsit körbejárni, pedig még el se kezdtem, hogy akkor mit is jelent ez, és hogy tudjuk ezt feloldani, mert ezek olyan ellentétek, amivel nem tudunk megküzdeni, alapból egy kicsit ezt akarnám mondani, hogy első feltevés, ezt nem fogjuk tudni megoldani. Jó, tehát induljunk ki abból, hogy ez nekünk nem megy. És talán innen megérkezhetünk oda, hogy hogy mehet. Miért nem megy? Ugye az eke szarvára vetem a kezemet, és előre tekintek, és nem hátrafelé, ez a kettősségnek a szimbóluma. Ha valamit csinálok, teljes tudatossággal kell tennem, és afelé kell nézek, mert hátrafelé nézek, úgy nem tudok szántani, és az nem vagyok ott jelen. Sőt, ellenkező irányba kellene igazából haladnom, mert én hátrafelé nézek. Hogy tudjuk ezt ugye feloldani, vagy másképpen úgy is mondhatnám, hogy egyszerre két lovon nem tudsz ülni. Ezt mondja ki Jézus. Az Isten országával kapcsolatban. Egyszerre két lovon, vagy több lovon, vagy 100 lovon nem fogsz tudni lovagolni, és úgy nem fogsz tudni utánam jönni, hogy egyszerre elindulsz 50 fele. Hanem egyszer csak egy irányba tudsz haladni, úgy, hogy meg is érkezzél. Így már egy kicsit érthetőbb, hogy Jézus figyelmeztet arra, ha valamit akarsz, az Isten országával kapcsolatban a céltudatosságra van egyrészt szükséged, és tudnod kell, hogy ez teljes embert kíván tőled, és egy irányba kell haladjál, két irányba nem tudsz, illetve több irányban sem. Miért? És most ezt nézzük meg. Mert igazából rá fogunk jönni, hogy amiben most mi benne vagyunk úgy átlagban, az pont ez az állapot, amire Jézus azt mondja, hogy nem lehet. Az eke szarvára vetett kéz, előre kellene mennünk, és hátrafelé nézzünk, ez sokszor az általános helyzetünk. Tehát Jézus nem olyan dolgot kér tőlünk, ami lehetetlen, hanem inkább azt kéri, hogy amit megszoktunk, azt hagyjuk föl. Azért, hogy valami új megérkezzen. Tehát ma a világban, vagy hát az életünkben és mindenkor, ugye az ember átéri azt, hogy több irányba szeretne haladni az életében, több vasat tart a tűzben. Ez normális dolog, mondhatjuk. De megoszt. Egyszerre több vasat tartunk a tűzbe, de sohasem nem biztos, hogy vagyunk valahol igazán. Mert az élet rákényszerített erre, hogy így éljünk. És ezáltal van egy olyan részünk, amely eljut valahova, de lehet, hogy sok minden helyre eljutunk az életünkben, de igazából meg nem tudunk haladni, és egy helyben topogunk. Ez egy bizonyos fokú szenvedéssel jár, és döntésekkel jár, amelyeket meghozunk, és akkor ugye nem biztos, hogy jó döntéseket hozunk, hanem különböző értékrendek alapján hozzuk meg a döntéseinket, és ezt általában mi határozzuk meg. Tehát mondok példát, például szeretnénk szabadok lenni, hogy semminek kössön meg bennünket, de egyébként szeretjük azt, hogyha van nekünk vagyonunk, szeretjük, hogyha van hivatásunk, hát az is kell, szeretjük, ha van pozíciónk, szeretjük, hogyha az emberek felnéznek ránk, és szeretjük azt, hogy valamiért küzdjünk, hogy valami célt elérjünk, de ettől már nem leszünk szabadok. Mert azért fogjuk az életünket odaadni. Tehát ez önmagában jövő nem rossz dolog, de van bennünk egy kettősség, hogy szeretnék szabad lenni, tisztelni, hogy engem most ne kell nekem semmit se csinálnom, ugye? Másrészt meg azt mondom, hogy de ezt és ezt és ezt és ezt és ezt csinálnom kell. És szeretem, hogyha van is, de az a van, ami nekem van, az meg fog kötni. Mert az életemet, az időmet, az energiámat, az örömömet, a bánatomat fogja kérni, és vele kell, hogy legyek. Vagy így vagyunk ezzel a szeretettel is. Sokat beszélünk a szeretetről, hogy milyen jó, hogyha szerethetünk valakit, és bennünket szeretnek. De aki szeret, annak sok mindennel kell szembenéznie önmagával, a másikkal, és megkísérti a szeretetünket az, hogy birtokoljunk. Mert az a legtökéletesebb, ha elengedő, tehát olyan szabad szeretettel tudunk valakit szeretni, de hát ha őszinték vagyunk, rájövünk, hogy mi ezért szeretjük, azért szeretjük, meg úgy szeretjük, hogyha nekünk azt adja meg, és akkor már is belekerültünk abba, hogy én szeretném, hogyha te azt csináld, amit én szeretnék, vagy a másik szeretné azt, hogy én azt csinálom, ha én vagyok a megengedőbb típus, és azt mondom, rendben, úgy legyen, ahogy te akarod, és hát vannak ugye kompromisszumok, amelyeket meghozunk egymásért, és ilyennek kell is lenni, de akkor, hogyha ezek a kompromisszumok már nem jók egyik félnek sem, de mind a kettő meghozta, akkor van a válság. Mert aztán egyik sem boldog, másik sem, mindenki azt mondja, én is engedtem, te is, vagy ezt nem tetted meg, vagy azt nem tetted meg, és akkor megoldhatatlan ellentétek jönnek megint. Amelyeket hát meg lehet oldani, hogyha a két személy ugye fölismeri, hogy hogyan is szeret, és mit tesznek szeretett címszó alatt. Aztán mondok egy másik példát, például a kételkedés. Hogyha kételkedő emberek vagyunk, akkor reálisabbak vagyunk, mert ott van bennünk az a kis gondolat, hogy hát nem biztos, hogy úgy van. Miért hinném azt el, hogy teljesen úgy van, és kicsit jobban megvizsgáljuk a dolgokat. Tehát ha kételkedő típus vagyok, akkor reálisabb tudok lenni, egy kicsit védekezni is tudok azokkal szemben, akik be akarnak engem csapni, mert én nem hiszem el első szóra, hogy mit mondanak, vagy ahogy viselkednek. Ezért nehezebb engem becsapni, és nem vagyok kiszolgáltatott. Mert egy kicsit kételkedem. Ugye? De ha már nagyon kételkedem, és ez engem egy kicsit magával ragad, akkor már szavazást tartok a fejemben, hogy na igaz vagy nem, és aztán valahogy döntök. De akkor is ott marad bennem egy bizonytalanság, vajon jól döntöttem-e? Vagy később beigazolódik, nagyon jól döntöttem, mert tényleg így volt. De vannak helyzetek, amikor nyugtalanság van bennem, nem tudom eldönteni, bizalmatlanság van bennem, és miáltal én kételkedő vagyok, ezáltal talán ravaszabb is leszek. Mert egy kicsit megkapargatom a dolgokat. És mindig a ravasz emberek azok kételkedők. Mert ők megvizsgálják a dolgok lényegét, mint például ugye az írástudók is ravaszak voltak. Föltették Jézusnak a nagy kérdést, hogy hogy kell akkor adót fizetni. Ebben a kételkedés is ott volt, és a ravasság is. Jézus pedig látva ugye a gondolataikat, helyesen válaszolt, feloldotta a harmadik úttal. Tehát a kételkedő ember nem nagyon szeret kompromisszumokat kötni, de mégis kell neki, mert azért nem lehet úgy élni, hogy mindenbe kételkedik. És valamilyen szinten fog kompromisszumot kötni az életében. De ezáltal kétsége lesz, és nem lesz magabiztos, hanem kettősség lesz benne. Ugyanígy vagyunk a bizalommal is, vagy a hittel. Mondjuk azt, hogy amikor bizalommal vagyok valaki iránt, vagy valami iránt, akkor tiszta a szívem, egy nevezőn van a szívem, a gondolkodásmódom, a cselekedetem valaki vagy valami iránt. Bizalommal vagyok, bizonyosság van bennem, vagy naivitás, vagy ott van bennem az a szelíd boldogság, hogy minden rendben lesz, hogy minden szép lesz és jó lesz. És milyen fontos ez a bizalom, mert akkor örülünk igazán, nem? Én nem láttam még kételkedő embert boldognak. Bár nagyon kifizetődő. Mert jól meg tudod magadat védeni, és lehet, hogy te leszel a legügyesebb a világon. De hogy boldog leszel, az nem biztos. Mert az utolsó pillanatban is kételkedni fogsz abban, amit van, hogy ez tőled nem fogja valaki elvenni. Most a bizalom az, hogy boldog vagy, mindenkiben megbízol, erőt ad és hitet ad neked, és ha pozitív tapasztalataid vannak, akkor ez a bizalom ugye egyre inkább növekszik, de sebezhetőbb is vagy. És nagyon valószínű, hogy ebben a világban valaki ki fog téged használni. Mert fölismeri ennek a gyengeségét, és kihasználják azt, hogy te bízol. Akkor most melyik lóra üljél? A kételkedés lovára vagy a bizalomra? Ugye? Akkor most szeresed Istent és kövesd Istent, az ő parancsolatait, úgymond legyél jó, vagy most kételkedj ebbe és legyél egy kicsit ravasz. Egy kicsit olyan legyél, mint a világ. Eljövünk a templomba, itt jók vagyunk, kimegyünk a világba, ott már kicsit ravasztak. Hát azért fönn kell maradni. Hát tudjuk, hogy megtanultuk azt, hogy szeretni jó az embereket, de azt is megtanultuk később, hogy verseny van, itt az erősek győznek, és valamilyen szinten ügyeskedni kell, mert különben végünk van. Tehát, ha két lovad van, már akkor is problémába vagy, hogy kételkedj vagy bízzál. Most képzeld el, hogy hány lovad van a szívedben, hány ilyen gondolat van, hány ilyen forma van benned, aminek próbálsz egyszerre megfelelni, lehet, hogy több száz is, és egyszerre ülsz ezeken a lovakon. És próbálsz valahova eljutni. És azt veszed észre, hogy mindig valamelyik lóról leesel. Lehet, hogy egyszer a bizalom lováról esel, lehet, hogy a kételkedésre túlzottan kételkedt, és nem vetted észre, hogy tényleg meg lehet benne bízni. És megromlott a kapcsolat. És itt vannak ezek a fájdalmas tapasztalatok. Na és mi történik a vallásban, vagyis a hívő embernél? Azt gondoljuk, hogy ő egy védett, tehát mi védett emberek vagyunk, mert hiszünk Istenben, és talán ezeket a dolgokat is jobban látjuk. De nekünk még azzal is talán egy picit nehezebb, illetve könnyebb is lehet. Gondoljuk végig, hogy nehezebb vagy könnyebb. Nekünk világi lovaink is vannak, meg túlvilági is. Nekünk annyival bonyolultabb az élet, hogy mi nem csak világi dolgokra gondoltunk. Azt mondjuk, hogy hát mit gondol erről Isten? Vagy milyen következményei lehetnek a mi életünkben ennek? És ott vannak még azok az elvárások, vagy azok a parancsolatok, vagy elvek, amelyekről mi tudunk. És azoknak is meg kellene felelnünk. Tehát két világ lovai vannak bennünk. E világnak, és úgymond a túlvilágnak is az erői. Aki hisz, az mind a két világban valamilyen szinten otthon van, és mind a két világban úgymond akarnia kell, tennie kell, és ez a kettő sokszor nincsen egységben, hanem látszólag nagyon nagy ellentétben van. Hát ez hogy tudjuk mi ezt feloldani? És ekkor értjük meg, hogy mennyire fontos az, amit Jézus mond. Ekkor szarvára veted a kezedet, előrefele tekintsél, ne nézz hátra, ez nem arra vonatkozik, csak bár arra szoktuk értelmezni, első szinte, hogy a múlttal ne foglalkozzál, meg mindent hagyjál el. Ez benne van ebbe a dologba, de inkább azt mondom, tiszta legyen a tudatosságod. Tiszta legyen a tudatosságod. Amit teszel, azt illetően tiszta legyen. Már hátrafelé néz az ember, nem tiszta a tudatossága. Valamire gondol, hogy ott van valami. És nem azt nézi, ami előtte van, hanem máson jár az esze. Ha több lovon ülsz, máson jár az eszed, miközben valamerre mész. És ez fog téged mindig becsapni. Tehát akkor mi a megoldás? Nagyon egyszerűnek tűnik, de mégis a megértés. Vagyis a tudatosság maga a megoldás. Tehát meg kell értened, hogy nem elég az, hogy meg akarsz szabadulni valamitől, mert ha tegyük fel, azt akarod, hogy mostantól kezdve te jó ember legyél, mondjuk elhatározod, hogy a hit embere leszel, rá fogsz döbbenni, hogy ez egy újabb ló. Elhatároztad, hogy felülsz rá, és menni fog egy ideig, aztán nem. És itt vagy megint, egy lóval többed van. mint eddig volt, amit meg kellene, hogy üljél. De mit kell akkor tenni? Jézus azt mondja, hogy az Isten országa, akkor így mondom, ne egy plusz ló legyen. Mert van 1000 lovat, és most még egy lovat oda teszel. Meg fogod tudni ülni? Nem lesz el se időd, se energiád, se az egyensúlyodat nem fogod tudni megtartani. Hanem azt mondja Krisztus, egész lényeddel, ahogy mész előre, egész lényedet add át. Jézus segíteni fog neked, de te kell lesz hozzá. Nem azt mondja Jézus, hogy én ezt megteszem, hanem neked kell lesz tenned, gyakorolnod benne magadat. Ő megmutatja az utat, de ha nem jut a szívedig, hogy azon az úton kell járnod, és te önmagadat odaadod, sosem jutsz az út végére. Sőt, még el sem fogsz tudni indulni. Vagy ha elindulsz, akkor az ellentétek miatt mindig lesznek akadályaid, mert ezt is kellene, azt is kellene, ide is kéne, oda is kellene menned, és végül sehova nem mész. És sehova nem jutsz. Mit mond erre Jézus? Én csak annyit mondok neked, hogy ez lehetetlen, mármint az, hogy ebben az állapotban, hogy ide is akarsz menni, oda is akarsz menni, hogy bármit is tudjál elérni. És Jézus ezt kimondja az elején. Nem fogod tudni megvalósítani, ez a lehetetlen. Vagyis meghasonlottságban élni, mert abban tönkreteszed magadat. Tehát tönkreteszed magadat, ha akarsz az Isten útján járni, és nagy elveket vallasz magadnak, és utána azt veszed észre, hogy nem fogod tudni megvalósítani, és ott ülsz a romjaidon. Tudom, hogy szeretnem kell, és nem tudok szeretni. Az jó állapot? Nem. Hogy meg kellene bocsátani, nem tudok megbocsátani, hogy egyéb rossz dolgokat még megtapasztalok magamban, mert egyre több mindent látok magamban, jó állapot az meglátni, hogy milyen ember vagyok? Nem jó állapot. Pedig többet fogsz meglátni, mert eljársz a templomba, és hallgatod Isten igényét, és egyre több mindent hallasz, hogy hogyan kellene élni, akkor több mindent fogsz tudni, hogy na hát ez sem megy, az sem megy, amaz sem. És akkor mit élsz meg? Egyre nagyobb a távolság az életed, és a között, az ideál között, amit mondjuk meg kellene valósítani. Egyre több ló van, amit meg kellene ülni. De mit mond Krisztus? Nincsen ló. Ez nem így működik. Hogy fogod a lovakat, mint a világban, na, akkor ezt is megteszem, meg azt is megteszem, és ezt majd én szépen meg fogom csinálni, és felülök rá. Így nem fog menni. Akkor mit kell tenni? Tehát a kételkedés és a bizalom, ja, itt jön be az az állapot, hogy kételkedünk is benne, hogy tudunk-e hit útján járni, aztán bízunk is benne, hogy tudunk. A kettőt váltogatjuk magunk számára, valami megy, valami nem megy, ekeszalvára vetettem a kezemet, hátra is nézek, meg előre is, és valahogy szántogatok. Ez egy általános kép. De akkor mit teszünk? Kompromisszumot kötünk. Kiegyenlítjük magunkban, hát mi ilyenek vagyunk. Mert igazából nem is tudunk más tenni, nem? Ilyen ellentétek között ez az egyedüli esélyünk, még a békességre, hogy kompromisszumot kötünk magunkkal, ha őszintén vagyunk, hogy ennyi tellett. Van, akinek jobban megy, nekem is még jó, hogyha benne maradunk, nem mondjuk azt, hogy hát ennek abszolút nincsen az értelme, és csak világi lovakkal fog foglalkozni. Mert ott legalább egyértelmű. Vagy pedig az a másik, hogy csak úgymond túlvilági céljaim vannak, és a világról abszolút lemondok, hogy az ellentétet feloldjam. Mert nem bírok itt a világban élni, csak a túlvilági dolgokkal fogok foglalkozni, mindenről lemondok, mert nem bírom megtartani magamat. Tehát bízunk is egy kicsit, aztán kételkedünk is egy kicsit. És erre mondja Jézus azt az állapotot, hogy vak vezet világtalant, hogy a farizeusok ugye belekerültek abba, hogy minden tétel sem megtartanak, de mégis azt mondta Jézus, hogy hát nem jól csináljátok. Miért nem? Mert ők meg akarták tartani, felültek az összes lovra, amit a vallás adott, és mindegyik lovat meglovagolták, de csak látszatra. Mert mit mond Jézus? Nem tudják meglovagolni. Hát ezt mindenki tudja. Ha ők őszinték és magukban néznek, mindenki tudja, hogy nem tudják megülni olyan tökéletesen a lovat, mint ahogy mutatják. És erre így mondja Jézus, vakvezet világtalant, hogy azt mondja, hogy megtisztítottátok a tálnak a külsejét, de a belseje tele van mindenféle rosszasággal vagy gonoszsággal, amit elfojtottatok. De mi történik? Én jó akarok lenni, mit kell csinálnom? El kell folytanom magamban a rossz vágyaimat, a különböző késztetéseimet. Hát hogyan tudom én azokat legyőzni Isten országa nélkül? Úgy, hogy elfojtom magamban. Vagyis uralkodom egy picit magamon, de lenyomom magamba ezt,
De az hova kerül? Oda belülre. Még beljebb, és legbeljebb. És mi van akkor, hogyha én a legbensőbb lényem középpontja felé nyomom ezeket a dolgokat, miközben én lovagolok? És kívül pedig én vagyok a pompázatos, nem tudom, valaki, aki mindezt jól csinálja. A legnagyobb baj van. Mert mindaz, amit én nem akarok kimutatni, az belül van. És ami belül van, az az uralkodó. Az fog engem igazából irányítani. Az fogja meghatározni az életemet. És ebből vannak a legnagyobb bukások. Hogy ezért lesz tehetetlen az ember, és lesz kiszolgáltatott. Miközben annyira jót akarta, és elfojtotta magában mondjuk a rosszat, nem tudta feldolgozni, nem tudott belőle kijönni. Azáltal rabjává vált annak. Ez lesz a vakhit. A vakhit, amely elhomályosítja az embereket, és gonosz dolgokat cselekednek, miközben ők vakon hisznek. Hiszik a jót, meg mondják a jót, és közben lehet, hogy gyilkos indulat is van a szívükben, vagy egymást gyötrik, vagy magukat gyötrik, és nem veszik észre, hogy gyötri magát. Miért? Istennek tetsző dolog lenne, hogy én gyötörjem magamat? Nem tetsző. Mert nem jutok előrébb sem azzal a lóval, hogy gyötröm magamat. Ugye, hogy volt egy kísérlet, ahol egerekkel kísérleteztek, és volt két doboz, és akkor az egyik doboz, hogyha választotta, akkor jutalma, akkor megehette, hogy jó volt a másikon, ott leesett, és kudarc élménye. Ott mindig megszokta az egér, hogy melyiket kell választania. Aztán megcserélték. És mindig negatív tapasztalat, akkor átment a másikra. Akkor már azt hitte az egér, hogy na most akkor ez a jó mindig. De akkor megint megcserélték. És az egér nem tudott dönteni. És beugrott a két doboz közé. Ez a kompromisszum. Az eke szarvára veted a kezedet, és elindulsz az Isten országába, az ellentétek föl fognak jönni. Egyiket is választod, másikat is választod, meg Istent is. Mikor melyik doboz neked jó? De eljön az a pillanat, hogy egyik doboz se jó. Egyik ló sem jó. Rá fogsz jönni, és akkor mit csinálsz? A kettő közé ugrasz. Ez a farizeus. Nem árult el, hogy egyik doboz sem jó. De csinálom, úgy, mintha jó lenne, de közben mindenki szenved, és én is, és a kettő közé ugrik. Ez a képmutatás. Kettő közé jó beugrok, nagyon jó ez, nem? És mindenki mondja, igen. Mert közös takargatni valónk van. Mert senkinek nem megy. Úgy, mint ahogy szeretnénk, vagy mint ahogy mutatjuk. Ezzel szemben mondja Jézus, hogy aki az Isten országát akarja követni, az ne képmutató legyen, ne meghasonlott ember, hanem, és itt jön a lényeg most, miért, hogyan teremtődött meg a két ellentét, ami között mindig dönteni kell? Nagyon egyszerű. Úgy teremtődik mindig meg, hogy te döntesz. Te vagy, aki életre hívod a jót és a rosszat, a döntéseidben, hogy azt mondod, hogy ez jó, ez meg rossz. Te döntesz. Ameddig te döntesz, mindig ekeszarva van, előre is van út, és hátra is van út, mert ez mindig így lesz, ebből soha nem fogsz tudni kijönni, ameddig te döntesz. De miről beszél Jézus? Arról beszél, hogy téged elhívott valaki, és nem te döntesz, hanem te átadod önmagadat neki. Nem tudom, értjük a kettő közötti különbséget. Te átadod magadat Istennek, azt az embert, aki dönt. És ezáltal egy egészen más helyzet alakul ki. Megérted azt, a döntéseid által mindig lovakra ültél. Jó ló, rossz ló. És tetted a dolgodat. De amikor önmagadat adtad, és felismerted, hogy Isten mit akar, megszabadultál az összes lótól. És azt mondja Isten, így fogsz eljutni a megoldásra. Ezek mind hamis utak voltak, ideig való jók voltak, vagy rosszak az életedben, de mind a kettő elmúlik. A jó és a rossz is el fog múlni, de egy az, ami megmarad, az pedig az, hogyha Istennel vagy. Ez az Isten országa. Az megmarad. Az felül van a két dobozon, a jó meg a rossz, meg hogy kapsz-e jót, vagy most rosszat fogsz kapni. Ezen felül emelkedik. És ezt nevezzük lemondásnak. És ez egy kicsit nekünk megint egy döntésnek tűnik, mikor valaki lemond valamiről, de ez egy másfajta döntés. Arról mond le az igazán lemondó ember, hogy ő döntsön. Kijön ebből, és átadja magát az Istennek. Ez egyetlen egy jó döntése. De ebben nincsen benne az, hogy én ez legyek, vagy az legyek, vagy így akarom csinálni, vagy úgy akarom csinálni, hanem azban a tökéletes ártatlanság van benne, hogy én átadom magamat Istennek, ezt így mondja Krisztus, legyen meg a te akaratod. Ez a harmadik út. És az életben mindig ez a két út van. Te jól döntesz, rosszul döntesz, figyeld meg, ez a kettő adatik meg mindig, neked nincs más. Ebben az ellentétben feszül az életed. És miről beszél Jézus? Gyermekem, van harmadik út. Add át magad Istennek. Ez az eke szarvára veted a kezedet, és mész. És a jó és a rossz, ami eddig szétveszített téged, és amitől boldogtalan voltál, vagy boldog voltál, de aztán megint elmúlt, kiléptél ebből, belül léptél ki. És nem kell elfojtanod önmagadat, hogy mi benned a rossz tulajdonság, mert nem azáltal fogsz előbbre jutni, hogy elfojtod, hanem pont azáltal, hogy megismered. Megismered, ezért mondjuk, hogy az önismeret és az Isten ismeret a két alappillére a hitünknek. Ott nem kell semmit sem elfojtani. Képzeljük el, hogy én egy elfojtó ember vagyok, mert jó akarok lenni. Hát hogy ismerem meg önmagamat? Hát mindent a szőnyeg alá fogok söpörni, és nem hogy szembenézni akarok ezekkel a dolgokkal, hanem egyre inkább úgymond le akarom küzdeni, és egyre inkább nyomom le. És csak annyit mondok el, amit már nem bírok lenyomni. Egy szabad ember, aki Istennek átadta önmagát, nem kérdéses neki, hogy ő benne van rossz is. És elkezd természetesen menni a saját világába. Igen, ez vagyok. Persze nehéz ez, de megadja neki az Isten, hogy szabad legyen a saját maga gondolatától. És itt jön a lényeges kérdés, hogy akkor hogyan teszi ezt meg velünk Isten? Egy dolog kell csak, és már ezt az elején elárultam, hogy a te tudatosságod, vagy gondolkodásod, és egész lényed tudja azt, hogy mi van belül az életedben, és mi van kívül, és ismerje az Istent. Ez az, hogy az eke szarvára veted a kezedet, és előrefele nézel. Mindenfelől tudatos vagy. Ezért nem lehet téged becsapni önmagadat illetően se, sem másokat illetően, mert ismered önmagadat, ha jól jársz, és megismered a másikat is. Ezért tudod, kiben kell majd bíznod, és tudod, úgymond, kiben kell kételkedned. Használhatod a bizalmat is, és használhatod a kételkedést. Az nem kételkedés lesz, az tudást tesz. Rájössz, ő ilyen. Nem kételkedsz, hogy na, ilyen-e vagy nem ilyen, hanem jó esetben rájössz, hogy Isten segít neked, hogy rájöjjél. Mint ahogy Jézus is ismerte a szándékukat, ezért nem lehetett becsapni. De ez csak ezen a belső úton lehet megtenni, egyébként kiszolgáltatottá válsz. És mit jelent akkor a hit? Akkor a hit ezt jelenti, hogy teljes tudatosságban vagyok önmagam, és Istent illetően. Bármifajta, másfajta hit, az tévképzet. Tévképzetek gyűjteménye önmagamról, hogy én milyen ember vagyok, és közben nem az vagyok. Tévképzetek gyűjteménye Istenről, hogy majd hogy fog megsegíteni, meg mi hogy lesz, meg hogy kérem, és nem úgy lesz. Vagy tévképzetek különböző helyzetekről az életben, hogy hogyan történt, meg miért, de közben nem is biztos, hogy úgy történt, és az lett volna az egyedüli út. És ennek az ellentéteit cipeled, és mondod, hogy hiszek, Uram, segíts nekem, és rádöbbensz akkor már, hogy hát hogy segítsen neked Isten, mert az igen, megoldás, hogy higgyél, mondjuk, de hát itt a hit az más jelent. Az azt jelenti, hogy tudatos vagy. Isten felől, önmagad felől, és a dolgok felől, amik történtek, és ezt kéred. Amennyiben nem akarsz tudatos lenni, akkor hátrafele fogsz tekinteni, meghasonlottság lesz benned, az összes ellentét föl fog benned lépni, és saját magad csapdájában vagy, nem kell, hogy senki is ellened menjen, de lesznek ellenségeid, mert úgy fogod érezni, hogy ez is az én ellenségem, az is az én ellenségem, meg az élet is, mert minden hirtelen úgy kezd el mozdulni, mint ahogy a belső világunk mozdult. Tehát akkor most fölteszem a kérdést, melyik a lehetetlen? Az, hogy előrefele nézzünk, és ne nézzünk hátra, vagy pedig az a lehetetlen, hogy eke szarvára vetjük a kezünket, és hátrafele nézünk. Na és itt jön a lényeg. Hát az a lehetetlen, hogy így éljünk. Ez a lehetetlenség a tehetetlenségünk. És erre mondja Krisztus, hát így nem lehet az Isten országába menni. Ez nem az Isten országa lesz a végén. Ez egy hatalmas nagy, fájdalommal teljes út, aminek lehet, hogy nincs vége. Mert ezekben az ellentétekben felforgácsolódik az élet. Ezért, ha Krisztus kereszt halálára nézzünk, ugye ő benne is azt látjuk, hogy miért szenvedett ő kereszt, hát mondjuk a mi bűneink, és mi volt a mi bűnünk? Mondjuk hát Ádámtól, Évától, és meg nem vagyunk tökéletesek, és az, hogy nem szerettük őt, megfeszítettük őt, megaláztuk őt, és ott volt minden emberi gonoszság. De mögött mi volt? Az volt, hogy az ellentétek felerősödtek abban a pillanatban, amikor Jézus tanított. Ő viszont az ellentétek között ott állt a harmadik úton, az Isten országának útján, és ráömlött az egész. És ő pedig elviselte ezt, mert más nem tehetett. Az ellentéteket nem lehet feloldani, csak egy szinten a harmadik úton, ez pedig ő volt, nem volt más, aki ezt feloldhatta volna, ezért halt meg a kereszten. És ezért mondjuk azt, hogy Isten megbékélt a világgal, kibékült a világgal, mert az ellentéteket kibékítette Krisztusban. Mi ez az ellentét? Amiről most eddig beszéltünk. És ott van bennünk. És ott van a világban, ott van az életünkben ez az ellentét, ami úgymond megfeszíti az Isten országa felé közeledő embert. És most itt kell látni, hogy te leszel az a megfeszített ember. Ne hidd azt, hogy Krisztust megfeszítették, és téged nem. Hát te vagy az az ember, akit megfeszítenek. És Jézus azt mondja a keresztről, hogy szállj le a keresztről, neked. Nem kell már ott lenni, nem kell megfeszülni. Én ott voltam, tudom, mit jelent kiegyenlíteni, de neked nem kell ott lenni a kereszten. Ő azért ment oda helyetted, hogy te le tudjál szállni. És mehess az Isten országába, és azt mondta, hogy értem, Uram. Követlek, Uram, és ez az a bárhová mégy, hogy odaadom önmagamat, leszállok a keresztemről, mert hát ez kibírhatatlan, elviselhetetlen, és nem tudok rajta járni. Hát hogy tudnék járni én, hogyha az ellentétek teljesen szétfeszítik az életemet, és ez még a legmegdöbbentőbb, hogy még a hitben is lehetnek ellentétek, és itt kell jól érteni. Hát ugyan beszél a Szentírás az óemberről, meg az új emberről, de most gondoljuk el, elkezdünk hinni, van óemberünk, meg új emberünk, de ez egy olyan ellentét bennünk, amit soha fel nem tudunk oldani. Hát mindig tapasztalom magamban az óembert, nem? A rosszat, meg ilyen, meg olyan. De ebből is ki kell jönni. Hát ennek sincs sose vége. Tehát jól kell érteni, az új ember, az nem az az ember, akiben megláttam a jót, tehát nem az vagyok én, hogy van bennem egy rossz ember, meg van bennem egy jó ember, és ez még mindig az ellentét. Hanem az, hogy én egy ember vagyok, aki az Isten országát követve az ellentéteim fölött kapok egy lehetőséget, a harmadik utat. Hogy Istenben én szabad vagyok ezektől az ellentétektől, bár tapasztalom, hogy van bennem. Hát pont ez a lényeg. Hogy szabad vagyok ettől. Mégpedig önmagamban vagyok szabad, egy belső tudatosságban, ezt nevezzük Szentléleknek, amikor Isten lelkének az ismeretében vagyunk legbelül, ezt nevezhetjük üdvösségnek is, hogy hol van az üdvösségünk, kivetítjük az örökké valóságba, majd ott lesz üdvösség. Mi az üdvösség? A béke és a harmónia az ellentétek között, vagyis ezeknek a feloldása, abban a pillanatban üdvösségben vagy itt a Földön, hogyha Istennel egység állapotban azt érzed meg, hogy ezek az ellentéteid feloldódnak. Nem feszít. Szabad vagy. Van tered a történések, az események és az életed között. El tudsz engedni, ha kell, ugye? Tudsz ragaszkodni és tudsz megragadni valamit, ez is ellentét. Ugye, hogy elengedni vagy megragadni valamit. Nem tudod, hogy mit tegyél. De hogyha üdvösségbe vagy, teheted bármelyiket, mind a kettőtől szabad vagy. Lehet, hogy valakit meg kell, hogy ragadjál, szabad vagy rá. De lehet, hogy valakit el kell, hogy engedjél, szabad vagy rá. Miért? Mert nem az ellentétek határoznak meg, hanem a tiszta látásmód. Igen, tudom, hogy téged most el kell engedlek. Nehéz nekem, de elfogadom. És akkor el tudod engedni. Vagy tudod, hogy most segítened kell. Kettőt nem kevered össze. És így lehetsz nem mindennek a rabszolgája, hanem te leszel az Úr, most ezt mondom a saját életedben, jó értelemben mondom, az Istennel. Uralkodni fogsz. Tehát az illúzió, hogy a jó egyszer legyőzi a rosszat, és soha többé nem lesz rossz, hanem mindig csak jó lesz. Ez ilyen nincs. Hanem jó és rossz mindig van. Isten győzi le ezt, mert ő benne a jó és a rossz, egyensúlyban van, ő uralkodik e fölött. Mert egyébként, ahol megfogyatkozik a jó, természetes, hogy megjelenik a rossz, annak az ellentetje. Ha te nem szeretsz, akkor gyűlölni fogsz. Hogy közömbös leszel, vagy bármi más, akkor megjelenik benned, ha nincs benned szeretet. megfog valami jelenni, nincsen légüres tér. Megjelenik, és ez természeténél fogva így van. Ezért a jó és a rossz nem megszüntethető, hanem mindig egyensúlyi állapot, és ezt kell látni. De azt, amit Isten akar, akkor azt mondja, hogy ne legyél kiszolgáltatott ezeknek az erőknek, mert akkor nem fogod tudni követni az Isten országát. És ez így van, ez olyan biztos, hogy ezt maga Jézus húzza alá az egész életével, és láthatjuk a kereszthalált. Hát úgy nem lehet követni, hogy ezek az ellentétek keresztre feszíti Krisztust is. És ahogy téged is. És szenvedést fognak neked okozni. Tehát nem lehet két úrnak szolgálni. Vagy az egyiknek kedvezel, és a másikat megbántod, vagy a másiknak kedvezel, és az előbbit bántod meg. Ez az ellentétek urai. A jó és a rossz. Vagy az egyiknek kedvezel, és a másikat bántod meg, is így. De amikor Istennek szolgálsz, akkor mind a két úr, úgymond, a jó és a rossz úr is hatalma alatt van. És te is kiszabadultál. Ez az üdvösséged. És akkor másik döbbenet. Az üdvösséget igazából nem kell elérni. Ez most paradoxon. Miért nem? Az mindig is ott volt. Csak felismerni lehet. Aki meg soha nem ismeri föl, de mindig el akarja érni, az mit csinál? Felül a lovakra, és elkezd nagyokat lovagolni, hogy hogy érje el. De egyik ló se visz oda. Mert nem vezet oda út. Az ellentétekben nem vezet oda út. Bármelyik úton indulok el, hogy elérkezzem az üdvösség országába, nem érkezhetek el. Ha mindig a jó lovon megyek, utóbb a rosszat elnyomom magamba, és ott lesz bennem, és az meg fogja akadályozni. Ha meg rossz lovon ülök, akkor meg olyan gonosz emberré válok, hogy ihaj. És akkor meg tényleg nem léphetek be. De ha kettő között vagyok, és tudom, hogy nem kell ló hozzá, és itt van, és Isten mindig itt van, ki uralkodik jón és rosszon, és megértem azt, hogy ekkor szarvára vettem a kezemet, és előre nézek, vagyis Istenre, se jobbra, se balra, se jóra, se rosszra, és bármit tehetek, most idézőjelben mondom, bármit. Ezek után igen. Mert lehet, hogy elhagyom az otthonomat, mikor meghalt az apám, és nem temetem el, milyen gonosz ember vagyok, hogy nem megyek el a temetésére, és emberileg megítélhető, hogy ez gonoszság. A halottak temessék el a halottaikat. Ez nem gonoszság. Ez csak a jó és a rossz ellentétének világa. De el is mehetek és eltemethetem apámat, ha arról van szó, mert arra is szabad vagyok. De itt jön be, hogy azért még 30 évet ne legyek otthon utána. Hát akkor viszont saját magamat veszítettem el. Lehet, hogy apámat eltemettem, csak aztán otthon maradtam. És soha el nem indulok. Mert úgy megszoktam. És itt jönnek a csapda helyzetek, amelyekkel ugye szembenézhetünk, és így számolhatjuk fel. Most már értjük akkor, hogy honnan fakad Jézus bölcsessége, honnan tudta átlátni ezeket a helyzeteket, és ez az, amire nekünk is szükségünk van, ez a Szentlélek vezetés. A jó és a rossz világán túl Istenben gyönyörködünk, a lelkünk. Isten világában nincsen jó és rossz, ott Isten van. Nem jó és rossz. Bár ő benne van minden. De nincs jó és rossz. Hanem Isten uralkodik, és Isten lesz minden mindenekben. Ezért van harmónia. Ezért van benned is harmónia. Tehát Jézus útján járva elég neked egy eke is. Nem kell hozzá ló. Amen. Imádkozzunk. Imádság közben csendes percet tartunk, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Istenünk, add meg nekünk, hogy megérthessük, hogy mit jelent az eke szarvára vetni a kezünket és előre nézni, hogy ez a legnagyobb szabadság, mikor az ellentétek között megtaláljuk a harmadik utat, amiben felismerhetjük azt, hogy mind jó és mind rossz a te kezedben eszközök lehetnek, és nem tudnak elszakítani te tőled. Mi pedig sokat szenvedünk ezektől, és sokszor sokféleképpen döntésképtelen helyzetbe kerülünk, és a szenvedésnek különböző formáiban esünk saját magunkban, illetve ebben a világban is, hiszen mindannyian úgy járunk, hogy ki vagyunk szolgáltatva ezeknek az ellentéteknek, és ez szerint, értelmünk szerint döntünk, hogy mi a jó és mi a rossz. Köszönjük Istenünk, hogy te több vagy ennél,
többet akarsz nekünk adni, de ezt is megadod, hogy ezekben is megtaláljuk a helyes utat, és ne legyünk kiszolgáltatva. Ez jelenti téged követni, és ez jelenti tőled tanulni, hogy hogyan járjunk az életünkben. Hagyd nekünk helyes önismeretet, hát, hogy helyesen ismerjünk téged, Istenünk, aki olyan értelemben tökéletes vagy, hogy minden fölött te uralkodsz, a jó és a rossz fölött is, minden ellentétem, és te magadban kibékíted azokat. És így van nekünk békességünk e világon. És így tudunk bízni, Urunk, benned, hogy te legyőzted ezt a világot, mert legyőzted az ellentéteket. Hadd meg nekünk, hogy ebben a győzelemben mi is megmaradjunk, és hogy mit jelent ez, kérjük el tőled. Ne vak hitünk legyen, ne kételkedők legyünk, vagy kicsit hívők, kicsit bizonytalanok, hanem tudjunk ebből kijönni. Ezek olyan lovak, amelyek sánták, nem lehet velük sokáig eljutni. Úgy is leesünk a hátukról, és semmit nem érnek. Az üres szavak sem érnek semmit, a nagy elhatározásaink is sokszor a semmibe folynak. Vagy csak csináljuk azért, mert csináljuk, és már nem tudjuk, hogy miért. Kérjük, adj ennél többet, és önmagadat, hogy az üdvösségünk, ez világos legyen előttünk, hogy mit is jelent. Köszönjük, hogy ez az út, a tökéletes út, ezért tökéletes. Mert nincs kiszolgáltatva se jónak, se rossznak. Hanem Isten munkálkodik benne, és bennünk, és általunk, és ezért lesz mindennek betöltője. Légy betegeinkkel, gyászolóinkkal, mindenkivel, aki keresi és kéri a te jelenlétedet, és azokkal is, akik nem kérik, meg tudjuk, hogy ez is csak egy átmeneti állapot. Most így látnak, így gondolkodnak, így éreznek. Légy irgalmas hozzánk. Hallgass meg egyéni imádságainkat és könyörgéseinket. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Istenünk áldását. Aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Amen. Áldás békesség.